Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Presszó a 90.9 Jazzin. Ebben az új műsorban együtt presszózhatunk művészekkel, alkotókkal, sportolókkal, tudósokkal és a gasztronómia neves szereplőivel. Mai vendégem Pokorni Lia színésznő, a Centrál Színház tagja, akit nem csak színpadról, filmes és tévés szerepeiről, vagy a Beugró című improvizációs műsorból ismerhetnek, hanem ő a nagykövete a 10 millió fa nevű országos közösségnek, és hamarosan megjelenik egy környezettudatos szakácskönyve is. Szia, Lia!
Szia, üdvözlök mindenkit!
3 éves korodtól színésznek készültél. Az első nagy lehetőséget a 20-as éveidben Alföldi Róberttől kaptad, amikor Csehov Sirályában eljátszhattad Mását. Mindezt úgy, hogy Alföldivel kb. 2-szer találkoztatok, és a második alkalommal hallgatott csak meg. Milyen volt ez az első közös munka? Megjegyzem, azóta nem túl sokat rendezett téged Alföldi.
Nem, azóta nem rendezett, de ez nem azért történt, mert olyan borzasztó élmény lett volna. Egyszerűen csak nem, valahogy nem hozott minket össze így a sors, de a Centrál Színházban rendszeresen találkozunk, és pont kérdeztem őt erről, hogy hogy emlékszik erre, vagy én miért mondott egy teljesen ismeretlen fiatal embernek egy nagy igent. Nem csak igen, mert nem is én mentem oda hozzá, hanem rám nézett, hogy te ki vagy, gyere, adok neked szerepet, körülbelül így történt az egész. Hát nekem az egy elképesztő tanulási lehetőség volt. Robi nem bánik kesztyűs kézzel a színészekkel, ugyanakkor elképesztő tudást ad. Tehát, hogy addig gyötör, addig kínoz, amíg nem csinálom meg tényleg azt, amit ő látni szeretne, viszont végigvisz egy olyan úton, és tudatosítja bennem a mit miérteket, hogy ez nekem egy ilyen fú. Szóval szerintem egy ilyen egyéves iskolával fölért az a próbaidőszak.
A Pince Színházban kezdtél, színésze voltál a Bárkának, játszottál az Atlantisban, tagja lettél az Új Színháznak, és 8 éve a Centrálnak. 2 színházban, a Bárkában és az Újban felmondtál, amikor a társulat nagy része távozott. Ennyire könnyen határozol, és ilyen könnyen mondasz igeneket meg nemeket?
Nem, egyáltalán nem mondok könnyen igeneket és nemeket, csak van az a helyzet, amikor egyszer csak azt érzem, hogy úgy megfulladnék, hogyha másképp kéne döntenem. Tehát, hogy hiába félek esetleg attól, hogy tovább, és hogy nincs tovább út mondjuk ezen a pályán számomra, akkor is nem tudtam volna benne maradni azokban a helyzetekben. Tehát tulajdonképpen nagyon könnyű volt olyan szempontból a döntés, hogy eldöntötte helyettem valahogy belül valami, vagy fölül, vagy kívülről, vagy nem tudom. Tehát, hogy az olyan meghatározó pillanat volt az életem, hogy nem volt kétség vagy kérdés.
Alkatilag egy díva, egy dáma, egy nagyasszony, a tekintete és a hangja naivát idéz, egészen enyhe, ironikus árnyalattal írta rólad Stuber Andrea kritikus, amikor a Centrálban Réterdősi Angéla, a Réterdősi Műfáz népművelőjét játszottad. Ez egy elég furcsa csaj volt, akivel nőgyógyásszal különös hírt közölt, hogy hiperpregnózisa van, azaz 9 nap alatt képes kihordani és megszülni egy egészséges gyermeket. Ráadásul a Facebookon is volt a Réterdősi Angélának egy eléggé fura oldala, ahol kommunikált a követőivel. Hogyan reagáltak erre a nézők?
Ez nagyon különös, jó rég volt, tehát a nézői reakciókra őszintén szóval nem nagyon emlékszem. Én csak arra emlékszem, hogy ez egy elképesztő, általunk nagyon-nagyon szeretett előadás volt, és nagyon sajnáltuk, amikor már nem játszhattuk, mert tulajdonképpen tényleg olyan témákat feszegetett, ami nagyon aktuális volt akkor, vagy egyáltalán így az abortusz kérdés, meg nagyon-nagyon sok különlegességről szólt. Igazán nagyon sajnálom, hogy már nincs.
Van olyan előadás, amit ha azt mondanám mondjuk Puskás Tamás igazgató, hogy na Lia, vegyük újra elő, akkor örömmel mondaná rá igent?
Hát például ez az, ezt nagyon szerettem, ezt nagyon-nagyon. Földes Eszter és Papp János volt a partnerem ebben az előadásban, és ez nekünk egy ilyen, valóban nagyon-nagyon mélyre ment ez az előadás. Tehát, hogy annyira minden pillanatában közti tudtuk valami nagyon fontos dologhoz az életünkben, tehát én azt hiszem, hogy ennek mind a hárman nagyon örülnénk, hogyha ez még menne.
És a dolgok, amikért érdemes élni című ested, az is egy ilyen nagyon erőteljes és emblematikus előadás volt.
Igen, azt is nagyon-nagyon szerettem, az is egy ilyen nagyon fontos szakasz az életemnek, de vagy mindig úgy vagyok vele, tudod, hogy nem véletlenül záródtak le azok, amik lezáródtak, és közben meg itt van előttem egy csomó minden, ami meg akár a Sanzon estem, ami már másodszor marad el a Covid miatt, és most már gyakorlatilag mindig azt várom igazán, ami előttem van, és kevésbé szeretek azon bajúdni, hogy vajon miért múlt el, ami elmúlt, az addig tartott, és nagyon sok örömet adott nekem is, meg a nézőknek is, és aztán most már foglalkozom azokkal a feladatokkal, amik így előttem vannak.
Mindjárt kérdezlek a Sanzon estedről is, de még térjünk vissza ez a dolgok, amikért érdemes élni című estedhez, már legalábbis a címéhez. Kérlek, mondjál három dolgot, amiért szerinted érdemes élni, és nem a család vagy a munka körébe tartozik.
Hát a túrázás, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Fú, jó kérdéseid van, de a környezetvédelem is egy ilyen, és a főzés is egy ilyen dolog.
Azt nyilatkoztad egyszer, hogy gondolkodtál azon, hogy ott hagyod a színházi pályát. Mi kellett ehhez az elhatározáshoz, és mi változtatta meg a döntésedet?
Hát egyszer csak azt éreztem, hogy rettenetesen elfáradok, és önmagamat ismétlem, és egyszerűen nem tudok új dolgokról beszélni, nincsenek friss gondolataim, nincs. Tehát, hogy azt éreztem, hogy egyszer csak vége, mindig attól rettegtem így az évek során, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor egyszer csak azt érzem, hogy eljutottam a plafonig, és nincs tovább, és akkor mindig arra gondoltam, hogy ha valaki már úgy érzi, hogy eljutott a maximumig, akkor hagyja ott, és csináljon valami mást, mert abban meg lehet bolondulni, hogy nem tudok már újat adni, hogy kiégtem, hogy itt a vége.
Mi a maximum? Tehát mi a plafon, mi a maximum, amire te azt érzed, hogy na hát itt nem lehet folytatni?
Hát az a maximum, amikor, tehát vagy az van, hogy eljutsz odáig, hogy azt érzed, hogy nem tudsz már miről beszélni, hogy belül nem találsz már semmit, hanem egyszerűen magadban új utakat, új nyelvet, új formákat, nem tudom, tehát hogy ezek így megszűnnek, amikor már nem érdekel tulajdonképpen, saját magad nem érdekled, mert valamiért azt érzed, hogy te ennyi voltál, és akkor egyszer csak rájössz, hogy van a fáradtságnak az a foka, amikor már csak préseled ki magadból a szerepeket, az aznap estét, a mondatokat, hogy gyakorlatilag csak a túlélésre mész, és akkor egyszer csak az kétségbejtő élmény. És akkor azt éreztem, hogy el kell menni egy időre, nem játszani, nem csinálni színházat, mert vagy ez van, hogy elmúlt, vagy egyszerűen töltekeznem kell. És olyan érdekes, hogy volt egy pici pihenésem is akkor nyáron, de attól, hogy egyszer csak új lehetőségek jöttek, meg új szerepek, és egyszer csak újra találkoztam valamivel, ami engem akkor abban a pillanatban feltöltött, és rájöttem, hogy úristen, de annyi mindenről szeretnék még, és tudok is beszélni, hogy dehogy múlt el, hogy ez a plafon nem tudom, hogy lesz egyszer csak, de ez inkább csak egy ilyen pihenő plac volt, és nem a plafon, tehát, hogy az meg egy ilyen erőteljes, ilyen energia fröccs volt abban a pillanatban, hogy annyi minden van még, amit még nem mondtam el, szóval az nagyon jó érzés volt, hogy új lendületet vettem.
De emlékszel, hogy mi volt ez, ami visszatöltött? Melyik szerep?
Fú, nem, az évad úgy alapvetően azt éreztem, hogy nagyon fontos volt a számomra. Így most konkrétan nem is emlékszem, csak arra, hogy megint rettenetesen nagy bennem a kedv és a lendület.
A karantén után az első bemutatód a Héjanász volt, ami október 10-én volt, Adiról és Lédáról szól, egy felolvasó színházi előadás. Azt mondtad róla, hogy azért vállaltad el a darab elolvasása után, azért szerettél volna Léda lenni, mert annyi mindenről szeretnél és tudsz is majd beszélni ezen keresztül, amit meg van írva, és neked sok boldogságot okoz. Mik ezek?
Hát alapvetően a szerelem, és annak minden gyötrelme és gyönyörűsége. Hát azért ők, amit megéltek egymással, tehát ők tényleg a minden végletet, mindent, amit lehet, és tényleg arra gondolok ilyenkor, hogy mi a jó annyi ponton éreztem azt, hogy hagyjátok már abba, és legyetek egymásé, csak akkor nem váltak volna halhatatlanná. Tehát, hogy vagy az ember megért valamit az életből és a szerelemből, és békében és harmóniában meg tudja élni, vagy ilyen szélsőségesen, és akkor halhatatlanná válik azokon a műveken keresztül, amit Adi alkotott.
Van kedvenc Adi versed?
Hát nekem egészen, tehát amióta Adit olvasok a Héjan a főző kedvencem.
Hogyan használható az improvizálás a kötött szövegű színházi előadásoknál, vagy volt-e olyan színpadi helyzet, amikor használni kellett ezt a képességed?
Ez olyan fura, mert a kötött szövegnél tényleg csak akkor szoktunk improvizálni, amikor vagy bakizik az ember, vagy elfelejti a szöveget, vagy esetleg lazára van rendezve, vagy direkt szabadon hagy akár a színdarab, akár a rendező egy-egy részt, amiben akár bele lehet improvizálni. De ott egyszerűen annyira visz végig minket az az ív, a szöveg, a történet, a rendezés íve, hogy nem fér bele. Tehát engem például megzavar, amikor egy kötött szöveges előadásban egyszer csak mondjuk a szöveg nem úgy jut az eszembe, mert pontosan tudom, hogy hogy megyünk tovább, hogyan mit kéne bejárni. Akármennyire én elvileg jó képességgel improvizálok, kötött szöveges előadásoknál nem. Az engem nagyon megzavar.
De volt olyan akár a nézőtéren, ami improzásra készített?
Volt természetesen. Mondjuk már az említett dolgok, amikért érdemes jönni előadásban, ott eleve be volt építve az improvizáció, de még akkor is volt olyan, ami improvizációra késztetett, meg a sok című előadásban is volt pont a nyilvános főpróbán, amikor megszólalt egy telefon a nézőtéren, de olyan hangosan, hogy le kellett állni az előadásnak is, és azt is le kell reagálni. Tehát akkor az a helyzet más, akkor egyszerűen ott valóban úgy van, akkor ez egy olyan váratlan szituáció, amit be kell építeni. Az nem kicsi baki, hanem egy sokkal nagyobb annál, és érdekes, hogy akkor valahogy én akkor megőrzöm a hidegvérem, és érdekes, hogy ezekre a szituációkra viszont teljes nyugalommal tudok reagálni. Tehát az improvizáció ebben nagyon megsegített, hogy a több sok éves beugró, hogy nyugalommal kezelem azért az ilyen pánikhelyzeteket.
Mit csináltál akkor, amikor a nézőtéren egy kismamának elfolyt a magzatvize?
Hát mivel az előadás pont arról szólt, hogy improvizatív volt az a rész, tehát hogy tulajdonképpen ezt nagyon kellemesen be lehetett építeni, mert azt gondoltam, hogy szegény ennyire unatkozik, hogy kimenőzőtéről, és mondta, hogy ne haragudjon, ennyire unalmas volt, és mondta, hogy nem, elnézést, bocsánat, csak megy szülni, tehát az csodálatos pillanat volt, és aztán utána a nézőkkel természetesen be is építettük ezt az előadásba.
Másik fontos szereped az HBO-s társasjátékban volt, vagyis hát sok fontos szereped volt, de ez is egy nagyon fontos volt, ahol a jó szerephez egy meglehetősen amorf orrot kaptál. Mi az, amit formált rajtad ez a szerep?
Hát az nagyon érdekes élmény, hogy mennyi mindennel baja van az embernek saját magával kapcsolatban, nekem is. Például az, hogy nagy az orrom, az mindig ilyen fotókon úgy nagyon nehéz elviselnem, hogy Jézusom, mekkora is. És ahhoz képest, amikor ezt a hatalmas orrot megkaptam minden egyes forgatási napon, amikor lekerült róla, mindig néztem, hogy Istenem, milyen pisze vagyok, annyira szeretem az orrom. És pont erre gondoltam, hogy szerintem csodálatos terápia lenne mindenkinek, aki küzd bármelyik testrészével, fölragasztani csak 24 órára a testére valami olyat, ami tényleg nem szép, vagy amivel tényleg nehéz megbarátkozni, és ha lekerül róla, rájön, hogy tulajdonképpen milyen csodálatos és egyedi az ő teste, és egyedül a két kezét. Tehát erre ez nagyon jó volt.
Említetted a Sanzonestedet, a Liaison címűt, ami másodszor maradt el a Covid miatt. Ott egy dívát játszol? A tökéletes testű dívát?
Nem. Annak az előadásnak, ezek koncertnek, csak már színész vagyok, tehát óhatatlanul mindig előadás jut az eszembe, ez egy koncert. aminek az a lényeg, hogy úgy válogattuk össze Zöldi Gergővel és Júz Balázsra, a két alkotótársammal és segítőmmel a dalokat, hogy tulajdonképpen 17 nő énekel szerelemről, de mindegyik teljesen más élethelyzetből. Az egyik már elvált, a másik 50 éve ugyanazzal a férfivel, a harmadik az minden férfit el akar csábítani, a negyediket épp most hagytak ott, az ötödik az reménykedik, hogy most, talán most sikerülni fog, és mindegyik egy teljesen másik szerelemben hisz, vagy szerelemben van benne, és annyira imádom, hogy tulajdonképpen mindegyik számomra olyan, mint egy-egy monológ, közben pedig én még, tehát nagyon ritkán énekeltem így a pályám során, és egyszer csak tavaly nyáron így felültem reggel az ágyam, és azt éreztem, hogy én azt hiszem, hogy tudom, hogy kell sanzont énekelni, és aztán egyszer csak Veszeli Ernővel állítottuk össze ennek az előadásnak a prototípusát, amit aztán a Puskás Tamás szeretett volna, egy teljesen másik előadást a Centrál Színházban, amit aztán Babicsek Bernáttal fogunk előadni, és már nagyon várom, tehát elhalasztottuk most a bemutatót a Covid miatt, de remélem, hogy jövő év elején most már startolhatunk, és meg lesz a premier.
Pokorni Lia színésznő a Presszó mai vendége, akivel az előbb elmaradt sanzonestről beszéltünk. Ami viszont van, és most már jó ideje van, ez a 10 millió fa országos közösség, amelynek te vagy a nagykövete. Ma megnéztem a 10 millió fa honlapját, és 36.320 fát és 3.471 cserjét ültetett ez a projekt máig. Mi az az újdonság, amit megtudtál a fákról, amióta nagykövete lettél?
Hát például az, hogy nagyon kevés van Magyarországon, ezt például megtudtam. Az, hogy Magyarország 20 területén 21%-án van fa, és azért az nem egy nagyon nagy mennyiség, mondjuk az európai átlaghoz képest, ami 30-40%. Tehát, hogy jó lenne minél többet ültetni, az, hogy azért így a klímaváltozás befolyásolja azt is, hogy például a bükkerdőknek ez egyáltalán nem kedvez, és azért félteni kell a bükkösöket attól, hogy nehogy egyszer csak Magyarországról eltűnjenek szép lassan. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon sok mindent, az, hogy miért nem jó a monokultúra, hogy miért jók az olyan erdők, ami minél több fajból áll, mert ha megtámadja egy kórokozó az egyiket, akkor egy monokultúrában gyakorlatilag kipusztul mindegyik egyet. De hogy, tehát annyira gazdag és színes dolog egyáltalán az erdő, meg annyi mindent ad nekünk, hogy olyan jó lenne nem csak megőrizni, hanem minél többet telepíteni, és minél több fával körülvenni magunkat a lakóterületeken is. És én nagyon hálás vagyok Bolyár Ivánnak, aki ezt az egészet így elindította, és minden egyes munkatársának, akik éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy Magyarországon minél több közösség alakuljon, akik fákat ültetnek. Nagyon kevés dolog szól arról, hogy valami ellen megyünk, hanem valami mellett, és valamiért teszünk, és ez például egy olyan dolog, és nagyon fontos, én a közösségekben is nagyon hiszek, hogy az embereknek gyakorlatilag, tehát nagyon sokan élnek a nagy magányukban, meg a taposómalamban, vagy nem tudom, és egy valódi identitást ad az, hogy nem csak attól lesz valaki jó, mert ide születik ebben az országban, azért is, mert valamit tesz érte. Szóval szerintem nagyon fontos közösségekben létrehoznunk valami maradandó értéket.
És te hány fát ültettél eddig?
Látod, azt szerintem most jövő hétfőn megint megyünk fát ültetni. Tehát, hogy főleg azokon a napokon, az életnapján voltak nagy ültetések, amikor több kerületbe is próbáltam elmenni. A Covid alatt itt a saját házunk kertjébe próbáltam ültetni ezt, azt, amat. Meg hát természetesen itt, ami nagyon fontos, én mint nagykövet, hogy vigyem a hírét, és minél több helyen beszéljek arról, hogy a 10 millió fa van, és lehet hozzá csatlakozni.
Környezettudatosság, az nagyon fontos az életedben, nem csak ebből a 10 millió fa projektből lehet tudni. Hamarosan megjelenik egy szakácskönyved, ami pont erről szól. Holnapra is marad ez a címe, és ha én jól értem, akkor ez most nem új receptekről szól, hanem sokkal inkább a hogyan használjunk fel hatékonyan puhuló cukkiniket, szomorú balmákat és száradó kifli csücsköket. Ezt jól gondolom?
Tulajdonképpen az egésznek ez volt az alapja, amikor ezt kitaláltuk, és nem azt jelenti, hogy én egyszer csak szakács lettem így nagy titokban, hanem már megfogalmazódott tavaly is bennem, hogy lehetne motiválni az embereket a környezet tudatosságra, és hogy a konyhánál is kezdhetjük akár, hogy mennyire sokat pazarolunk, és mennyire nem figyelünk oda, hogy hol vásároljuk az élelmiszereket, hogy milyen messziről szállítják, hogy milyen nem kis termelőktől piacon vásárolunk, hogy miért nem gazdálkodunk jól azokkal az élelmiszerekkel, amiket megvásárolunk, és én aztán pont a karantén volt az, amelyik úgy igazán így megfogalmazta ennek a szakáskönyvnek így a miértjét és a hogyanját. Nagyon sok olyan szakácsot néztem, akik, vagy bloggereket, akik otthon fenntarthatóan vezetik a konyhájukat, és gyakorlatilag ez a szakácskönyv az ő részvételükkel jött létre. Tehát, hogy olyan emberek, a Szatmári Feli, akit Főzelikes Feri néven lehet ismerni, aki a kreativitásban rendkívül, hogy egyszer csak felejtsük már el azt, hogy van egy tudásom arra, hogy kell rakott krumplit készíteni, akkor az csak és úgy lehet, és a hiába fonnyadozik ott egy szomorú karfiol, vagy egy brokkoli, vagy nem tudom, azt dobjuk ki, mert most rakott krumpli van, és ahogy azt nem kell, hanem egyszer gondoljuk újra, hogy ott van a hűtőszekrényben egy pár zöldség, hogy egyáltalán hogy építhetjük össze a meglévő tudásunkat azokkal az alapanyagokkal, amik ott vannak, hogy ne pazaroljunk, amit még nagymamáink nagyon jól tudtak.
Mi a kedvenc recepted ebből a könyvből?
Hát most ami előző eszembe jutott, az mondjuk az én Pap János kollégám lányának az almás pitéje, amit kicsit tovább fejlesztettem. És azt nagyon-nagyon szeretem, az túrákra vagy túrák után Janónál Luca nagyon sokszor sütött nekünk ilyen pitét, azt nagyon szeretem. Meg egyáltalán, amit nagyon szeretek, például a Karajos Gábornak, aki vegánhegy lakóként híresült el itt az Insta, Facebook oldalakon, a gondolkodását imádom, hogy a gyönyörű újabb kert, ami tele van virágokkal és gyümölcsfákkal, ahol él, és mindent befőz, és mindent földolgoz, és nem nagyon termel szemetet, de ő megcsinál egy sárga borsó fűzeléket, két napig mondjuk esz, és harmadik nap a paradékból még hozzádolgozza valamilyen zöldségféléhez, és lesz belőle fasírt. Tehát a kreativitás, az ötletesség, és az étel, az élelmiszer tiszteletben tartása, az nála tényleg olyan, mint amikor az ember levegőt vesz, és engem ezek az emberek lenyűgöznek, és ez nagyon fontos volt, hogy itt csokorba gyűjtsem, és így megosztam mindenkivel, aki esetleg nem hallott még róluk.
Köszönöm, Lia. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.